Sziasztok! Ez itt a Minnár Hírszemle podcastnak a legújabb kiadása, és szuper izgalmas üzleti hírekről fogunk beszélni most is. Itt van velem
Nyíri Danát, sziasztok!
Mándó Milán, sziasztok!
Én pedig Sólyom Eszter vagyok. Lesz most szó TikTok előfizetésről, YouTube-ról, CGI influencerekről, úgyhogy szerintem vágjunk is bele.
Na, akkor kezdjük a TikTokkal. Ugye még januárban jelentették be, hogy gondolkoznak előfizetéses valamilyen rendszeren, de nem igazán konkretizáltak ezen semmit. Ugye nyilván ez nekik is plusz pénz, meg az alkotókat is próbálják támogatni, mert most már ott tartunk, hogy a platformok igazából versenyeznek értük. Elvileg 100 000 feliratkozó fölött van már reklámbevétel, ezt most találtam, de ha van olyan köztetek, aki esetleg ezt elérte, vagy tud erről többet, az megírhatja nekünk, mert megerősítve még nincsen. Elvileg még most májusban fog rajtolni a TikTok live előfizetés, ez a legújabb hír, meg bejelentésük. Pár kiválasztott felhasználóval fogják tesztelni, mindenféle területen lesz művész, gasztro, vlogger, zenész, táncos, ASMR videós, tényleg mindenféle. Maga a rendszer úgy fog működni, hogy a havi díjért igazából egyfajta ilyen klubtagságot vehetsz az adott egy darab alkotóhoz. Ami érdekes, hogy szerintem nincs kifejezetten sok előnye egyébként. Kíváncsi leszek majd az árakra, hogy ez mennyiért lesz elérhető. Amikor az adott tartalomgyártó élő adást indít, akkor bekapcsolhat egy subscriber only módot, amivel csak az előfizetők tudnak hozzászólni. Tehát fontos, hogy mindenki nézheti, de interakció, tehát beszélgetés, az csak a klubtagokkal lesz. És ez nekem azért fura, mert minden más platformon az a lényeg, hogy tudsz privát tartalmat gyártani, tehát ha már adsz pénzt, akkor azért kapsz valami olyan pluszt, amit kvázi semmi más, vagy senki más nem lát. Itt viszont tényleg annyi van, hogy ők szólhatnak hozzá, meg vannak badge-ek, meg custom reakciók, de annyira nekem így első olvasatra nem olyan nagy eresztés. Elvileg 1000 feliratkozó fölött lehet majd ilyet csinálni, és 18 éves. El kell múlni 18 évesnek.
Hát már alapban, amikor mondtad, hogy live-ra vonatkozik, én pont tegnap küldtem nektek egy képet egy magyar live-ról, de igazából nem sokat jelentett a kép maga, hanem csak leírtam, hogy én szoktam nézni a TikTokon, amikor már jó pár, nem órát, de mondjuk jó, egy órát mondjuk már TikTokoztam, akkor jön az, hogy ránézek a live-ra, csak azért, mert nagyon trash, tehát hogy egyszerűen azt nézem, hogy tudnak ennyit beszélni a semmiről, mert lehet, hogy valaki ezt gondolja, amikor a podcastet most hallgatja, hogy mi is, de hogy legalább ez meg van vágva, de ott egyszerűen az a live, az olyan, mintha szerintem az a kínozni lehetne embereket. És látod, hogy nézik 100-an, oké, a TikTok csinált ilyen dolgokat, tehát látszik azt amúgy, hogy tudja a TikTok, hogy full unalmas az, amikor egy átlag ember TikTokozik. Mert még a TikTokon is, ha hiába van sok követőd, átlag ember vagy. És mert főleg azért is, mert túl gyorsan lett sok követőd, mondjuk, emiatt nem nőtt az, hogy te jobban tudsz kontentet készíteni, te jobban tudsz figyelmet felkelteni egy live-ban, és hát ez így a téma, amikről beszélgetnek, az egész unalmas, és látod a kommentelőket is, hogy persze hozzászólnak, meg nem tudom, de ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon trash.
Nekem van egy kérdésem, ha én még nem néztem a TikTokon live-ot, azért érdekel, hogy mennyire van interakció vagy reagálás a kommentekre?
Szoktak, de fel is olvassák őket, meg szoktak azért kérdezgetni, de vannak ilyen játékok, tehát a TikTok megoldotta, hogy egy kicsit valamit játszanak ott egymással, mondjuk, hogyha van, ugye ketten live-oznak egyszerre, mondjuk két felhasználó, akkor ott legyen közöttük valamiféle verseny, és akkor ott ez egy érdekes, tehát, hogy ott ilyen párbajt lehet valamit csinálni, csak ami miatt nincs koncepciójuk, ezért a live-ok dögunalmasak.
Igen, egyetértek, én sem láttam még olyan live-ot, ami tetszett volna, és ott maradtam volna egy percnél tovább szerintem, és az lehet benne, hogy egy csomó ember, ahogy mondod, nagyon gyorsan, és úgy lesz TikTok híres, vagy nem tudom, úgy lesz nagykövetőbe ez is, hogy egyébként ő nem egy profi tartalomgyártó, csak vagy nem tudom, vicces, vagy szép, vagy ilyesmi, és teljesen ösztönből próbálják ezt csinálni, és ha most egy kicsit reklámozhatom a képzésünket, a TikTok képzésünkben Viktor külön videót szentelt ennek, hogy hogyan kell a live-ot megtervezni, hiszen őnek is az volt a tapasztalata, hogy mikor először belekezdett, akkor tök kínos volt, fogalmasa volt, hogy miről beszéljen, és utána már felállított magának egy struktúrát, és ezt át is adja, és ezt szerintem nagyon fontos, hogyha értékes kontentet akarsz átadni, akkor ne húzd az idejét az embereknek.
Igen, igen. Tudjátok, amúgy hol volt ilyen érzésem ugyanúgy nálam is, amikor a Minden Extra csoportba ilyen hangalapú live-ot indítottam, azért az kínszenvedés volt az elején, tehát hogy nagyon nehéz volt úgy, hogy tudtam, mindig volt egy téma, amiről tudtam, hogy készülök, de olyan nehéz, hogy csak te beszélsz. Egyszerűen még nem is podcast volt, még más a hangod is. Meg olyan volt, hogy szó szerint én ott, jó, itt a TikTok live-val egyébként nagyon sokat hallgatnak, meg nem történik semmi. Nálam meg a ellentéte volt, én végig fostam a szót. Tehát ilyen, és azért be kellett gyakorolni, hogy az jó legyen, meg hogy felkeltsem az emberek figyelmét. Ugye azért hívtunk be mondjuk embereket, hogy ők beszéljenek, hogy kicsit könnyebb legyen a párbeszéd, meg reflektáljunk, meg beszélgessünk, meg ilyesmi. Az egyszerű volt. De így én ez a hírnél még nem is az, hogy valaki ezért fizet, hanem nekem azzal lepődtem meg, tehát hogy ez a live-ba. Ez nem tudom elképzelni, hogy valaki jó live-ot csinál, amiért fizetnének.
Igen, én sokkal jobban el tudtam volna képzelni ezt simán. Tehát a TikTokon lehetett volna az, hogy csak simán privát tartalom. Tehetsz fel olyan videót, ami a normális, mit tudom én, vicces tartalmad, igen. És bekapcsolhatod azt, hogy ezt most csak az előfizetők látják. De hogy miért pont a live, azt én sem értem.
Meg amúgy is szoktak olyat csinálni, hogy feltesznek valami videót, és akkor felteszik az első részét, a második részét, ugye, és akkor a harmadikat meg fizetősre teszed. Hát az nagyon nagy lenne. Meg aztán mi lesz ebből a végén OnlyFans? Mert nagyon érdekes, hogy ezt egyedül csak a plusz 18-as tartalmaknál működik. Tehát, hogy még soha senki nem tudott olyan jó üzleti modellt csinálni ebben, hogy emberek fizetnek csak úgy valakinek, mint a pornóipar.
Én a Twitch-et akartam behozni, de tiéd is jó példa.
Hogy... Többet keresnek.
Az erősebb az OnlyFans.
Igen, szerintem több OnlyFans, többen gazdagodtak meg az OnlyFans-ből, igen, mint a
illetve Twitch. A videójátékot streamelő hölgyek között elég sok van, aki egyébként a másik oldalon is, az OnlyFans-en is szerepel, aki a legtöbbet keresi, hiszem ő pont mind a kettő felületen ott van. Igen, azt akartam mondani, hogy most már harmadik hírszemle óta ekézzük a social media felületeket, de most egy kicsit nem olyan, mint hogy a TikTok is más akarna lenni, hogy a TikTok is Twitch akar lenni, vagy nem tudom, tehát hogy nem teljesen értem vagy én nem látom a fogyasztói viselkedést a döntés mögött, de lehet, hogy csak magamból indulok ki, lehet, hogy vannak hatalmas live rajongók, akik mindig ezt nézik, kíváncsi leszek az eredményre.
Hát biztos, hogy nem ez a platformnak a fő profilja. Tehát, hogy YouTube-on is van live nagyon-nagyon régóta, de hát, ha egyszer nem arra van kitalálva a platform, akkor nyilván nem az kapja soha a főszerepet, és valószínűleg itt sem ezt kapja, most se.
Ja. Ja, hát én nem látom magamat, ahogy előfizetek bárkinek a live-jára azért, hogy hozzá tudjak szólni, de aztán nem tudom, majd meglátjuk.
Szerintem menjünk tovább, ja. Eszter, te jössz a YouTube-os hírrel.
Én egy olyan hírt találtam a YouTube-ról, hogy egy új hirdetői funkciót tesznek elérhetővé, amivel a hirdetők jobban tudják szabályozni, hogy egy felhasználó milyen gyakorisággal lát egy reklámot. Ugye szerintem nézőként, videónézőként azt már mi is mind tapasztaltuk, hogy rohadt idegesítő reklámok jönnek be, folyton ugyanazt kell elkattintani, vagy éppen végig unatkozni, hogyha nem tudod elkattintani, és ez nyilván hirdetőként sem nagyon praktikus, hogy arra költed a pénzt, hogy egy teljesen érdektelen néző lesz a te reklámodat, sokat szorra. Úgyhogy ez a funkció, ez most lesz elérhető, illetve február óta már van egy ilyen Display and Video 360 nevű dolog, de ez csak az okos TV és YouTube alkalmazásokon működött. Most viszont a YouTube Frequency nevű kiegészítő eszközzel az okos tévés verzió mellett mobilos alkalmazásban és a böngészőben megjelenő reklámok is szabályozhatóak. Úgyhogy nem tudom, hogy mit gondoltok. Én nézőként szerintem ez egy jó dolog, tehát ez egy kicsit ilyen win-winnek érzem, hogy nekem sem kell ugyanazt a reklámot néznem állandóan, és a hirdetőknek a pénze is hatékonyabban lesz elköltve.
Én a hirdetői oldalt mondom főleg, mert szerintem a fogyasztói ez egyértelmű. Én a legtöbb platformon ezt hiányolom, tehát hogy be lehet valamiféle limiteket állítani, még Facebookon is, de nagyon nehéz egyébként kezelni azt, hogy pont azt, hogy ne olyan sokszor tegye elé az emberek elé a posztokat, és képes, tehát képes a Facebook azt, hogy akár, nem tudom, ötször egymás után elé teszi, mondjuk legutóbb volt a minden hét esemény. Én tuti, hogy volt olyan ember, aki előtt megjelent 40-szer is. Tuti. És ez nem az én hibám, mert hiába, még ha le is limitálom, egyszerűen olyan, mintha néha felülírná a Facebook. Szerintem ez biztos, hogy jó a YouTube-nál, illetve tehát engem is nagyon sokszor megtalálnak olyanok, amiket már tudod, hogy alapból nem. Tehát, hogy alapból nem fogsz. Főleg az, hogy mindig ugyanaz. Tehát, hogy azt megért, talán rákényszeríti vagy hát nem rákényszeríti, mert maga az a cég állítja majd be, de hogy rá, nem tudom, a fogyasztónak is van beleszólása?
Arról nem szólt a hír.
Szerintem nincs.
Mert hogy ugye, ja, akkor viszont nem fogja annyira rákényszeríteni, mert szerintem a cégeknek sokkal sokfélébb reklámot kéne feltenniük YouTube-ra, tehát hogy legalább 6-8 féle, ugyanaz a kampányon belül 6-8 féle verziót, hogyha feltesz, akkor nagyobb eséllyel nem érzi azt az ember, hogy jaj, hát már megint ugyanaz.
Igen, a hirdetői oldalról meg nem annyira égetett ki ugyanazt a kreatívot, hanem tovább tudod használni.
Igen, csak ez a gyakorlatban azért nehezen megvalósítható. Tehát egy közepes méretű cég azzal is szenved, hogy egy videós anyagot összehozzon. Egy nagy cég oké, hogy ki tudja fizetni, de mondjuk gondoljatok bele egy, mit tudom én, egy autóreklám, az ilyen több 10 millió forintos.
Jó, de például nézzük a Koszorit, a Janko Ádámék vállalkozását, ott ötök, ha jól tudom, most ilyen háromféle verzióba vágták össze, ugye, az a videóikat?
Kettő,
aha.
Igen. Kettő, és nem tudjuk, hogy ott abban amögött mennyi forgatás volt, mennyit fizettek a narrátor hangnak.
Jó, mondjuk ez igaz.
Mennyi idő volt a vágás, tehát egy brutális munka.
Jó, de mondjuk, hogyha a YouTube-ot nézzük, ezt méletlen mennyiséget el lehet költeni, tehát még hogyha úgy nézem, egy kicsit célzásban is jobb lehet.
Igen. Meg nem gondoljátok, hogy akkor ez egy tök jó ajánlat lenne egy videókészítő cégtől, hogy mi mondjuk X extra összegért, nem tudom, ennyiféle változatot adunk neked ugyanabból a felvételből?
De, köszönöm az ötletet.
Nagyon szívesen. Igen. Küldöm a számlát.
Igen, de én sok cégnek tanácsoltam már azt, hogy bármilyenbe gondolkodnak, hogy Instagram, YouTube vagy bármilyen kontentet kell gyártani, hogy szenteljenek rá egy napot, arra menjen oda a videós, meg a fotós, egyszerre vegyenek fel mindent, amit csak tudnak, béreljenek ki, ha olyan termékük van egy Airbnb-t, például a Biobubisok kibéreltek egy Airbnb-t, felvették a videókat, egy rakat képet csináltak, amiből még mindig egy nap oda mentek, és abból éltek egy évig. Annyi kép készült, oda hívtak modelleket, akik szerepeltek rajta, és igazából az megtérült, tehát még ebben az esetben ugye a videósoknál még ez is jó lehet, tehát szó szerint content stúdiót kell lenne üzemelhetetniük, tehát, hogy oda mennek, egy nap megvan minden, egy napra sokkal könnyebb oda szervezni a sminkest, igazából minden szereplőt.
Igen, csak hát igen, ez lenne az ideális. Én inkább arra gondolok, hogy a legtöbb vállalkozás, ezt vagy kapacitás, vagy csak szimplán nem gondol bele ennyire, hogy ezt így kéne. Ja, mert persze, ha te videós vagy, és így gondolkozol, mint tartalomgyártó fejjel, akkor oké, persze, egy forgatási napot szervezünk, abból két hónapra előre megvagyunk, De ha valaki egy, mit tudom én, egy ékszerbolt eldönti, hogy neki most kell egy videó, nem biztos, hogy ezt ennyire tudatosan fogja kezelni, akkor viszont azt mondom, hogy nem rossz kompromisszumos megoldás az, hogy kicsit letekeri a frequency-t, van Igen. egy reklámja, ami amúgy jó, és akkor az nem égeti ki az embereket egy hónap alatt.
De egyébként meg kell nézni, annyiféle olyan sablon van, amiből újra lehet kreálni egy videót, és kicsit máshogy jönnek be az elemek, alámondással lehet mondani fel hozzá új dolgokat. Szerintem élni kell azokkal a videós sablonokkal, amiket adnak akár az Adobe Premiere Pro, vagy bármi, le lehet tölteni nagyon jókat. Én sokszor látom, amikor megyek egy konferenciára, és jön egy videó, és akkor látom ugyanazt a sablont mondjuk, amit már mondjuk mi is letöltöttünk, de ettől még egy sima átlagos fogyasztó azt észre se fogja venni.
Igen.
És akkor lehet akár egy gyűrűt, mondtad az ékszerest, akár egy gyűrűt ki lehet tök jó emelni. Tehát, hogy meg kell tanulni egy olyan rendszert csinálni, amivel futószalagon lehet gyártani a videókat. Na, de szerintem menjünk tovább, mit szóltam?
Nekem ez kicsit, ez amit a YouTube csinál, az olyan, mint hogy a büdzsé megoldás. Tehát, hogy ez tök jó, amit mondasz, és akkor a YouTube erre adott egy ilyen easy way out kártyát, hogy jó, ezzel te nem akarsz foglalkozni, akkor vedd lejjebb a frequency-t, és csináld ezt. És valószínűleg amúgy sokan fognak neki örülni, megélni vele.
Én is szeretnék még valamit mondani.
Igen.
Aztán, ha túl hosszú lesz, akkor vágjátok ki, nem bánom. Hogy nekem most az jutott eszembe, hogyha a márkának a személyiségében meg a hangvételébe beleillik, akkor ezzel amúgy lehet humorizálni is, mert én most néztem egy sorozatot a Netflixen, ahol egy ilyen hosszú narrált, ilyen, azt hogy hívják, amikor intro, igen. Egy hosszú narrált intro volt benne, amit a második résznél már nyúltam volna, hogy elnyomjam, tudjátok, a skip intróval, ezt nem mindenki használja. És akkor megszólalt a narrátor, hogy el nem mer nyomni, és akkor folytatta és viccelődött az egészben. Úgyhogy akár, hogyha nem tudom, illik a márkához, akkor én azt is el tudom képzelni, hogy így elviccelett, hogy várjál még, nem láttad még ezt a reklámot, tudom, hogy már azt hiszed, hogy ismered, de most még valami újat mondunk.
Ja, ez jó volt, ez jó volt. Hogyha menjünk tovább így a hírekbe, akkor nekem ilyen CGI influencer hírem van. Nemrég szembe jött velem a TikTokon Mikella, aki egy CGI influencer, robot influencer, és én már korábban találkoztam vele Instagramon, ott egyébként 3 millió követője van, TikTokon már 3,6 millió, nem is tudom, hogy miért került el eddig, amikor azért aktív TikTok használó vagyok, ugye mióta minden miatt ugye kell használnom, áldozat vagyok, és 2018-ban már írtam ezekről a CGI influencer jelenségről, tehát ugye ezt ugye CGI ugye úgy írják, nagyon gyors népszerűségre tetszett, főleg egyébként ez a Mikella nevű profil, a nagy márkák, ruhamárkák is reklámoztak vele, és bár tudják az emberek, hogy robotok, sőt, ezek a úgymond a CGI influencerek, ők fel is vállalják egyébként, hogy azok, tehát hogy el is mondják, hogy persze, meg hát valamennyire azért látszik rajtuk. És ez egyébként, ez egy művészeti projektként indult 2016-ban, feltöltöttek néhány képet Mikelláról, és az embereknek így bejött, tetszett, elkezdték követni, de nagyon érdekes, hogy csak a Mikella ért el, igaz, hogy azért is, mert ő az aktív nagy részt, vagy az ő profilja aktív, de ő ért el egyedül 3 millió követőszámot. A többi ilyen CGI influencer Instagramon csak ilyen pár százezer követőt tud felmutatni, bár ugye az is elég, meg hogyha valahogy aktívan csinálnák, akkor lehetne belőle azért úgymond pénzt szerezniük. Na most a Mikellának van például már zeneszáma, tehát Spotify-on is, és ugye ez azért van olyan együttes még rajta kívül, aki ugye nem adja az arcát hozzá, tehát hogy ez már nem új, hogy valamilyen karakter mögé bújnak, viszont maga ez a CGI influencer, ez igen, illetve azért TikTokon már láttunk hasonlót, nagyon sok jó minőségű deepfake TikTok csatorna indult az elmúlt időszakban, és például van egy, aki szerepel a Top Gun-ba, Nem tudjátok.
Tom Cruise?
Tom Cruise, igen. Na, a Tom Cruise-nak például van egy olyan, hogy Deepfake Tom Cruise nevű TikTok csatorna, ha jól tudom, van. És tehát, hogy igazából nagyon érdekes, hogy ezzel lehet egyébként sikereket elérni. Na, és akkor ti egyébként mit gondoltok erről? Mert azért vagy be, nincs mögötte ember, vagy hát van mögötte ember, tehát akik csinálják, de nem igazi ember, mégis tud reklámozni, a szponzorok fizetnek neki, divat bemutató reklámjába is szerepelt például, az érdekes. Mit gondoltok róla?
Hú, szerintem ez egy nagyon érdekes és komplex dolog. Szerintem pont azért, mert biztos, hogy van mögötte ember, ezért nekem ez tök tetszik. Tehát, hogy nem mesterséges intelligencia, nem maga találja ki a posztjait, gondolom. Nem. Hanem, tehát, hogy valakinek ugyanúgy meg kell írni azokat a captionokat, vagy ki kell találnia, hogy milyen TikTok trendben hogyan fog részt venni. És hogyha nem lenne mögötte ember, meg egy olyan személyiség nem lenne megalkotva, akkor valószínűleg nem is lenne ennyi követője. Tehát ez nem ez most inkább egy ilyen érdekes kísérlet, de ugyanúgy az emberisége miatt tetszik nekünk, nem? Így szerintem ez rendben van. Ami egy kicsit megijeszt, az nyilván az ugyanaz, mint az Instagramon a Photoshop, a filterek, a Facetune, hogy nyilván amikor te alkotod meg valakinek a kinézetét, akkor az valószínűleg egy ideálhoz fog igazodni, és az fontos, hogy tudjuk, hogy ez egy CGI dolog, igen. És tudjuk, hogy ez nem a valóság, és amíg erről így nyíltan meg hitelesen kommunikálnak, addig szerintem ez rendben van. Akkor viszont lehet, hogy ezt kellene szabályozni, ahogy ez a deepfake dolog is egyre elterjedtebb lesz, meg egyre könnyebben hozzáférhető, akár tényleg programozói tudás nélkül, nem tudom, no code, vagy nem tudom, hogy ez hát ideillik.
Bárki rákeres, hogy metahumán, képzeljétek, meg lehet alkotni bármilyen.
Igen, ember. Illetve láttam olyanokat is, hogy feltöltesz valakiről egy képet, és akkor a program úgy csinál, mint hogyha ő mondana valamit. Ez így a fake news korában szerintem egyre fontosabb lesz, hogy ezt szabályozzuk valahogy, vagy fel legyen tüntetve, hogy mi igazság és mi nem, mert amúgy is már eléggé lehet ferdíteni a valóságot, de ezen a szinten, ahogy van, szerintem ez inkább egy érdekes és izgalmas projekt.
Igen, érdekes, amit most mondtál, hogy mi lesz, hogyha a fake news jelenségbe ez elkezd még jobban beivódni, vagy mondjuk lesz olyan ország, ahol egyszer azt mondja egy politikus, vagy egy párt, hogy ő most az ellenzék fejét ráhúzza valami AI-ra, és a szájába ad olyan mondatot, ami a kampányának a része lesz, ott szerintem így elszabadulna a pokol körülbelül.
Igen, hiszen már most is látjuk a videófelvételeket úgy megvágják, vagy ilyesmi, tehát már most lehet manipulálni, igen, a valóságot, hát ha még fejlődik a technológia, hogy ez még könnyebb legyen.
Számomra az, ahogy így beszélgettünk erről, eszembe jutott, hogy valójában a filterekkel, meg minden ilyesmivel egyébként maga az emberek megteremtették saját metaverzumukat, mert be se kell menni a virtuális valóságba, mert valójában saját maguk raknak magukra egy avatárt, igen, igazából.
De milyen érdekes, hogy neked már lassan nem kell tudni szépen beszélni, vagy színészkedni. Te olyan szinten lehetsz tartalomgyártó, hogy neked csak scriptet kell kitalálnod, és aztán oda fogod dobni egy robotnak, hogy nesze, csinálj rá egy videót.
Hát hangalapú robot.
Csinálj rá karaktert.
Hangalapú robot már van. Tegnap pont, hogy kijött az a hír, hogy a webáruházaknak kell telefon, és eszembe jutott, hogy ilyen AI-os call center, vagy bármiféle ilyesmit keresek, hogy hát ha van, mert tudom, hogy régen, hogy annó találtam, és keresgeltem, de persze olyanokat is találtam, mint például, képzeljétek, egy konkrét podcastet lehetne úgy, hogy megvannak, ki tudod választani a hangokat, és megírod a scriptet, és felmondjad, meg ugye pont néztük legutóbb ezt a, nem tudom, mi a neve, valamilyen S betűssel kezdődik, aki van egy olyan oldal, ahol ilyen videót csinál, ilyen AI, és magyarul is tud, valami szintézia, vagy valami ilyesmi, ugye?
Ismerős
a csengése. Igen.
Amíg megtalálod, addig reagálnék arra, amit Donát mondott, hogy csak scriptet kell írni. Igazából miben más ez, mint amikor egy író megír valamit egy színésznek? Szerintem, vagy hogy valaki kitalál egy poénos videót, és, vagy egy poént, és akkor a Duolingo jelmezben eljátsza. Szóval szerintem az a baj, hogy itt az influencer világgal nagyon összemostuk ezeket, és azt gondoljuk, hogy ők magánemberek, de közben ugyanúgy megjátszák magukat, meg ugyanúgy piaci funkciót látnak el a reklámokkal. Tehát, hogy inkább szakembereknek kéne őket tekintenünk, akik a munkájukat végzik, nem pedig magánembernek, és elvárni, hogy magánemberként viselkedjenek.
Hát igen, de hogy ez is mennyire így streamlinosodik, meg futó... Tehát, hogy inkább arra gondolok, hogy nagyon futószalaggon gyártássá tud egyszerűsödni majd a tartalomgyártás, mert már nem fog kelleni egy helyszín ahhoz, hogy forgass, nem fog kelleni mondjuk akár azt mondom videós tudás ahhoz, hogy forgass, főleg nem fog kelleni jelmez ahhoz, hogy leforgass valamit, hanem majd megoldja az AI, vagy a robot, vagy akármi mögé animálod.
Hát kérdés az, hogy ez jó-e, vagy amúgy már a fejlődésnek a része? Mert lehet, hogy az is. Mert közben meggondoljatok bele, hogy így viszont még több olyan azért, tehát a minőség, tehát az, hogy egy creator jó vagy nem jó, az hamar kiderül, és az, hogy ő hosszabb ideig tudja azt ellátni, hogy ő készítő, ahhoz kell tehetség. Viszont eddig túl sok eszköz kellett hozzá. Most pedig a kezébe kerül egy olyan eszköz, amiben nem kell neki például ennyi podcast felszerelést megvenni, akkor is tud valamit csinálni, hogyha mondjuk nem jó hangja, vagy beszédhibája van, miközben lehet, hogy tök jó interjúkat tudna csinálni.
Igen, valahol jó az, hogy a belépési küszöb kvázi lejjebb megy, mert biztos, hogy van egy csomó olyan ember, aki amúgy jó tartalmat tud csinálni, és emiatt fog tudni egyáltalán belefogni ebbe, mint tegyük fel szakmába, vagy munkába, mert most már igen, tekinthetjük munkának, lassan annyian élnek belőle. De biztos, hogy olyan is lesz, hogy közben meghigul majd, mert még több ember fog tudni még könnyebben, otthon ülve elkezdeni igen, tartalmat
szerintem
gyártani.
Hamar kiderül egy tartalomról, hogy jó-e vagy nem, és ugye itt nagyon sokszor pont írsz ugye a YouTuber életciklussal, meg minden. Én nagyon sok tartalomkészítőt láttam az elmúlt időszakban. Nagyon sokat láttam abba hagyni. És pont azért, mert nem könnyű húzamosabb ideig jó minőségű kontentet gyártani, ami felkelti az emberek figyelmét. Főleg a fogyasztó, aki olyan hamar otthagy, tehát hogyha a negyedik évad egy sorozatból szar, akkor már otthagyja a picsába. Meg ugye értem szerint. Tehát, hogy ebben az esetben minden ilyennél, tehát ugye fejlődnie kell. Szerintem az a későbbiekben se fog annyit változni.
Igen. Szerintem is attól, hogy valami felhigul, vagy alacsonyabb a belépési küszöb, csak még inkább talán feljebb mennek az elvárások, meg a standardek, aminek meg kell felelni ahhoz, hogy jónak számíts. Ja.
Az is jó. Ja. A kérdés az, hogy meddig tudnak felmenni a kifizetett összegek. Mert ehhez egyébként annak kéne, tehát az, hogy a standard felmegy, és nagyon sikeres az lehet, aki tényleg kiemelkedően jót csinál, az annak együtt kéne valahogy járnia azzal, hogy megélni is csak azt tud belőle. Mert kvázi egy csomó közepes, meg mediocre influencert fog eltartani a gazdaság, akiknek kvázi olyan nagyon nagy haszna nincsen, a munkaerőpiacon így aktívan nincsenek ott, mert a tartalomgyártásból megélnek.
Hát jó, az kérdés az, hogy most mit tartunk ugye munkaerőpiacnak, mert szerintem ez is hozzátartozik a mostani gazdasághoz, hogy ő kiszolgálja ezt a nagy igényű, hogy tényleg nagyon sokat vagyunk képernyők előtt, és ezt a tévéről, tehát amit a tévé már nem szolgál ki, mert a tévéről megyünk át a mobilra, meg laptopra, meg minden, azt el kell látni jó minőségi tartalommal, és jelenleg nincs olyan, max a YouTube van, ami aránylag ellátja azt, hogy jó adja a tartalmakat elé, de például mai nap én biztos nem tudnám ebéd közben milyen YouTube videót nézzek, viszont a tévét a simán be tudnám kapcsolni, tehát még nincs ez meg ez a fajta.
Ez rutin, mert én meg nekem annyira, vagy ugye én sokat használom, ha én bekapcsolom a YouTube-ot, akkor biztos, hogy a feldobott első 10 videóból mondjuk 4 olyan, amit szívesen megnézek.
Persze, csak elvárni egy fogyasztótól, még, hogy rutint alakítson ki saját maga, szerintem az túl nagy elvárás.
Igen. Meg az, hogy felhígul a szakma, hát kicsit olyanok vagyunk már, mint az ilyen mérges marketingesek, hogy már mindenki online marketinges. Igen, van ilyen, hogy felhígul egy szakma, szerintem ez egy idő után rendeződni fog, hogyha meg tudnak élni, akkor nem tudom, akkor vagy jól csinálnak valamit, vagy hogyha lehúzzák a cégeket, akkor azok a cégek egyszer majd tönkre mennek, vagy nem tudom, szerintem én úgy érzem, hogy ezek a dolgok rendeződnek egy idő után, és aki jó, az mindig ki fog emelkedni.
Szerintem már az online marketinges hype lement, úgyhogy szerintem mehetünk is tovább az új hírre.
Milyen jó, ilyen kis vitaindítós témáink vannak ma. Na, következik az asztrológia.
Már várom.
Jó. Nem kifejezetten új, viszont továbbra is terjed ez az asztrológia marketingnek elnevezett jelenség. Régebben is voltak, tehát már 2017-ben, 8-ban, 9-ben csillagjegyeknek szóló sminkek, vagy az állatövi jegyeknek a szimbólumaival ékszerek, azok nagyon divatosak már régóta. De most már nem csak termékek szintje jelenik meg az asztrológia, hanem elkezdett márkáknak így a kommunikációjában megjelenni, meg beépülni. És például a Pandora, a Deltaco, a Kraft Mayonnaise, vagy egy ilyen Hard Seltzer márka is posztolt már olyanokat, hogy retrográdban van a Merkur, és hogy akkor emiatt most neked ezt kell venni, vagy nem ezt kell, vagy hogy ez hogy hat rád. Tehát, hogy teljesen komolyan posztoltak erről. Vagy a Procter & Gamble-t emelték még ki egy cikkben, akik csináltak autóillatosítót külön a csillagjegyeknek. És a cikk egyébként ugye nagyon az Edwicknek a cikkében találtam rá erre, egy kicsit a jelenségre próbáltak rávilágítani, hogy miért van ez, hogy az asztrológia elkezdhetett megjelenni a marketingben, mit akarnak ezzel a márkák elérni, és miért működik egyébként jól nekik. És itt az egyik az, hogy a hagyományos egyházak a fejlett országokban kifejezetten visszaszorulóban vannak, tehát már 20 éve egy ilyen stabil, lassú lejtmenetben van a százaléka azoknak a lakosoknak, akik valamelyik ilyen nagy valláshoz tartoznak. Az USA-ban 2020-ban először 50% alá csökkent egyébként ez a szám, és ezzel egy időben ez a spirituális, vagy magukat spirituálisnak érzők meg nyilván egyre nőnek. Ez most már alulról súrolja a 30%-ot az USA-ban, ami szerintem elég durva. Azt írták, hogy főként ugye Y és Z generáció körében lett menő ez a spiritualizmus, meg az asztrológia azon belül ugye egy eléggé nagy szelet. Ugye őket már nem nagyon fogják meg a nagy vallások, de közben szükségük van valamiféle ilyen iránymutatásra vagy keretrendszerre, tehát ami mindig is a vallás volt. Ugye itt benne van a járványhelyzet, a háború, a klímakatasztrófa, a politikai bizonytalanságok, és hogy az embereknek így kell valami, és most erre találtak rá. És a márkák úgy tudtak ehhez bekapcsolódni, hogy ugye az asztrológia az kifejezetten ilyen önmeghatározás, hogy én oroszlán vagyok, és akkor emiatt ez meg az. Hogyha egy márka azt kommunikálja, hogy itt van ez a termék, ez kifejezetten az oroszlánoknak jó, akkor valahogy automatikusan kapcsolatot létesített velem, hogy hú, hát akkor ez nekem való ez a termék. És nem is igazán kellett nagyon erőlködniük, mert aki egy kicsit is hisz, vagy olvas néha horoszkópot, annak azonnal bekattan ez fejben. Írták még előnynek, hogy ugye kicsit ellentmondásos, meg áltudományos téma, emiatt plusz sajtó megjelenést, meg beszédet szül, mint ahogy egy csomó cikkben megjelent, amikor kiposztoltak egy ilyet. Igen. Az Edwick is lehozta, mi is beszélünk róla. Illetve ami még nagy előnye marketing szempontból, hogy akik hisznek az asztrológiában, azokat nagyon jól megfogja, viszont a nagyobb része az embereknek az teljesen semleges, őket nem zavarja, és akik meg nagyon ellene vannak az asztrológiának, azokat meg nem zavarja annyira, hogy emiatt teljesen ott hagyjanak egy márkát. Tehát, hogy én nem vagyok egy nagy asztrológia fan, talán inkább vagyok ellenséges, mint semleges, de attól, hogy egy majonéz poszttal egy ilyet, nem fogom nem azt a majonézt venni. Max az a poszt, vagy az egy termék, az ott nekem nem kattam be. De leépíteni nem építenek vele közönséget, viszont új célközönséget meg tudnak vele behúzni, meg vásárlókat, szóval ilyen kicsit kockázatmentes haszon.
Én nem nagyon láttam még ilyen reklámot, ami komolyan venné az asztrológiát. Mint mondtál, hogy Merkur retrográd, én ezt rendszeresen igazából ilyen humoros formában látom, ilyen önironikusan igazándiból, hogy ha most itt a Merkur retrográd végre van, amire ráfoghatod az összes problémádat az életben. Ilyen mémesített formában szerintem tökre belefér. Azt nem tudom, hogy egy majonész hogyan tudja komolyan venni az asztrológiát, és úgy reklámozni, hogy ez az oroszlánoknak való.
Pont a majonéz az, azt hiszem, vicces kedve csinálta. Ők kitették kérdésbe először, hogy ki hogy keni a majonézt a kenyérre, és az arra érkezett reakciókra reagáltak viccesen azzal, hogy egy ilyen majonézolvasó show.
Aha, aha.
Ja, nem, mint a tenyérjós, a palm reader, abból lett egy mélyó reader. És akkor elmondta, hogy aki így kenni a majonészt, az mit tudom én, szerelmi problémákra számíthat a jövő héten.
Szóval igen. Szerintem ebből a vicces, ez tök jól működik, és amíg nem sértő, addig nyugodtan lehet vele játszani, mert egyébként ezek általában olyanok, hogy leírod, hogy így viselkedik az oroszlán a termékeddel, meg így a szűz, meg ilyenek, és általában ezek mind tök általános állítások, amivel bárki tud azonosulni, viszont szívesen megosztja, meg jól érzi, hogy mintha neki szólna, hogy te is elmondtad. Én olyat még nem nagyon láttam, aki komolyan veszi, de igazából az is tud működni, de a humoros formája ennek szerintem sokkal általánosabban jó, és az én nem tudom, én biztos azt próbálnám.
De hogyha humorizálsz vele, akkor mi van ezzel a 30%-kal, aki viszont egyre jobban hisz az ilyen asztrológiai dolgokban?
Igen, nekik nem biztos, hogy tetszik az, hogy te meg kvázi viccelődsz rajtuk, mikor ő komolyan elhiszi, hogy a Merkur most retrográdban van, és ez neki egy stresszfaktor.
De szerintem, aki komolyan elhiszi, annak az is tud ezen nevetni, vagy ezt nem érzem annyira bántó humornak, illetve aki meg komolyan asztrológiával foglalkozik, meg ilyesmi, ő neki úgyse jelent az semmit, hogy a nap jegyed mondjuk éppen bak, hiszen akkor ott van a hold, meg az aszcendens, meg ilyenek, az tudja, hogy ez egy komolyabb, komplexebb dolog. Illetve nem tudom, én a vallással is félnék kapcsolódni valakihez, ha aki ebben, akinek ez egy nagyon mély érzés, én egy kicsit tartanék attól, hogy úgy szólítsam meg, nem? Vagy nem tudom, ti hogy gondoltok erre?
Hát az erős lenne, ha egy termék kiírná, hogy hoztunk egy autóillatosítót, ez csak keresztényeknek.
Hát igen.
Ezt meg muszlimoknak.
Hát főleg a nagymárkák ugye már, ez érdekes amúgy, hogy a nagymárkák azok menekülnek általában, ugye például a Starbucks is nem írja ki, hogy Merry Christmas, hanem azt hiszem, nem is tudom, Merry Coffee, azt írta ki legutóbb, és hogy mert hogy nem foglalnak állást ugye úgymond egy vallás mellett, és azt már a nagyobb márkáknak sajnos ezt így meg kell lépniük, még hogyha a nagyobb része éppen a karácsony tényleg ünnepli, meg ilyesmi, de akkor se. Érdekes, hogy akkor így az asztrológia mellett meg kiállnak. Nem tudom, nekem abszolút vegyes az érzésem vele kapcsolatban. Az tény, hogy nagyon sokan szeretik azért attól még megnézni. Nem, ez az olyan dolog, hogy nem hiszel benne, de azért mindig benned van, tudjuk, hogy milyen jegyben vagyunk, hogy ugye, nem tudom, én például a Skorpióba, és akkor még rá is mondanak dolgokat a Skorpiókra, és én amúgy én egy picit azt néha így aláírom, de azért, mert van benne olyan, amire magadra ismersz.
Igen, gondolom. De azért, mert úgy írják, hogy mindenki magára ismerjen.
Igen, ennek van egy neve. Jó, de valami hatás.
Igen, de közben meg elolvasod mondjuk, ami a halakra vonatkozik, és akkor tudod mondani, hogy jaj, tényleg olyan a, nem tudom, mamám mondjuk.
Yeah. Barnum effekt.
Igen. Azt el akarod mondani, hogy micsoda, vagy ezt most elmondtuk.
Ja, hát röviden, hogy ugye a horoszkópoknál szokták ezt mondani, hogy van egy ilyen torzítás, pszichológiai torzítás, hogy el akarod hinni a nagyon általános, de úgy aránylag pozitív információkról, hogy azt rád szapták. És amikor az ember horoszkópot olvas, akkor ezeket a teljesen általános mondatokat magára próbálja szabni. Nagyobb jelentőséget tulajdonítasz annak, ami tényleg igaz rád, kisebbet annak, ami mellé talál, és a végén azt mondod, hogy hú, hát ez mondjuk egy 70%-ban, 80%-ban igaz volt.
Na most én hozok ebben statisztikákat, figyeljetek, én rákerestem most a Google kulcsszótervezőbe, mennyien keresnek rá horoszkópra, és most nem fogom megkérdezni tőletek, hogy satszoljatok, mert nem, egyszerűen olyan messze lennénk tőle, figyeljetek, havonta 4,2 milliószor keresnek rá horoszkópokra, összességében, bármilyen horoszkóp szóra. Na figyeljetek, például Skorpióra havonta 18 ezeren. Ikrek horoszkóp havonta 18 ezeren. Akkor bikára 22 ezeren. Nem tudom, bikák miért vannak többen. De így nagyon érdekes, és akkor persze itt a balk az is 18 ezer, tehát hogy azért minden csillagjegyre havonta 18 ezeren rákeresnek. Hát azért az vadállat. Most oké, a következő kérdésem. Szerintetek itt van ez a célcsoport. Horoszkóposok, meg asztrológia, meg minden. Milyen terméket hirdessünk nekik Google-ben? Mi jellemző valószínűleg azokra, akik így rákeresnek a horoszkópjukra, meg ilyesmi? Mit áruljunk nekik?
Én nem merek általánosítani úgy, hogy ezek 4,-valahány millióan vannak.
Én simán egy low content bookot, egy naplót.
Nagyon jó.
A horoszkópos napló. És akkor tudjátok, külön csinálnék több verzióba, értem szerint ugyanaz lenne belül, csak más a borítója, hogy Skorpió mondjuk, és akkor vezetned kell, hogy mit mondott a horoszkóp, és akkor mi történt veled, ilyen napló lenne. Ez jó, ugye?
Ez jó,
és lehet, hogy low content bookosba, a sörösbe majd a projektedbe ez bele kéne venni.
Sör után a következő.
Mert figyelj, az egy 18 ezer, hát szerintem, figyelj, ha rákeres, érted? Meg lehetne előre összeírni, most biztos van olyan, aki ezeket készíti, ezeket a horoszkópokat, bár én annól beszéltem több médiással, azért ugye, azért ezek, ahogy készülnek, az, hogyha most bárki, aki hisz a horoszkópos dolgokban, meg minden, azt elmondom, hogy nagyon sokszor Ctrl-C, Ctrl-V, mondjuk az a 2008-as horoszkópot beteszik 2022 májusba. Tehát, hogy így, igen, az nem. Főleg, tehát, hogyha nem erre specializálódott, nem tudom, hogy lehetem, hogy erre specializálódni, de igen, ez működik.
Egy utolsó. Megjegyzésem lenne, hogy Eszter mondta, hogy ugye ez átment kifejezetten, ez a Merkur retrográd ilyen mém lett, meg hogy emiatt sokan vicceskednek vele, hogy itt az, hogy melyik volt előbb, az nem mindegy, mert előbb volt jelenség az asztrológia, meg terjedt el az, hogy a Merkur retrográdban van, és hogy emiatt most rosszabb a kommunikáció, meg annak van valami ilyen negatív hatása, és abból lett a mém. Tehát, hogy az előbb volt egy széles körben használt mondat, és azért kezdték el mémként kiparodizálni. Tehát a márkák közül van, aki viccelődik, viszont főként a beauty meg a fashion iparban ott épp ellenkezőleg, tehát ott inkább komolyan gondolják, és lőni akarnak.
Képzeljétek
vele
el a következőt, hogy ilyen horoszkópos oldalakra bevásároljuk magunkat arra, hogy és úgy látszik, hogy a csillagok állása alapján a vállalkoznod kell. Minner.hu.
Milyen,
olvasni
milyen
fogod a következő.
Milyen vállalkozásba kezdj a horoszkópod alapján?
Oh, de ez ilyen titkos, tudjátok? Tehát, hogy csak az, aki rákeres arra, hogy horoszkóp az, ami ezt simán megcsinálom a chatbotot. És leírnám, hogy egyébként nincsen tudományos alapja, de hogy...
Az ikreknek a Merkur most retrográdban van, emiatt tedd on holdra a projektedet, majd folytatod júliusban.
A Merkur egyébként most megnéztem, és ténylegesen retrográdban van, úgyhogy ha félre kommunikálunk, akkor arra lehet fogni. Június 3-áig.
Igen. Na jó, na menjünk tovább.
Jó, jó. Na jó, na evezzünk egy kicsit egyértelmű vizekre. Én egy elkereskedelmi ilyen példát hoztam, vagy dolgot. A BBC-n találtam egy viszonylag friss hírt, hogy a Zara sutyomban fizetősé tette a rendelés visszaküldését. Ami úgy néz ki, hogy eddig a cikk szerint, én nem vagyok olyan rendszeres vásárló, hogy ezt meg tudjam erősíteni, eddig minden visszaküldés ingyenes volt, most pedig, hogyha beviszed a boltba az online rendelt terméket, visszaviszed személyesen, akkor ez továbbra is ingyenes, de hogyha a postán küldöd vissza, akkor egy alacsony, kb. 2 fontos összeget neveztek meg, annyit levonnak a refundból. Megnéztem a magyar oldalon is, és nem tudom, hogy ez eddig hogy nézett ki, de most azt hiszem, egy 1500 forinttal leviszik a refundnak az összegét, hogyha tehát a futár otthonról szedi össze és viszi vissza a csomagodat, hogyha ilyen lerakóhelyre viszed, vagy vissza személyesen a boltba, akkor továbbra is ingyenes. Na, itt szerintem az az érdekes, hogy nagyon sokfelé mennek a gondolataim. Az egyik, hogy erre ugye rá lehet húzni egy ilyen fenntarthatósági dolgot, hiszen rengetegen fast fashion üzletben rengetegen rendelnek úgy, hogy megrendelek 2 méretet, megrendelek 30 ruhát, és tudom előre, hogy 20-at visszaküldök, nagyon felelőtlenül rendelgetünk. De hogyha ez egy fenntarthatósági döntés, akkor igazándiból megint arról van szó, mint a műanyag szatyornál, hogy a fogyasztókra hárítjuk a fenntarthatóságnak az árát, anélkül, hogy lenne egy üzleti modellváltás, továbbra is ugyanúgy a túlfogyasztásban vagyunk, ez nem fog változni, csak egy extra kiadás, egy extra idegesítő dolog a fogyasztónak. Másrészt van ebben egy kapitalista hozzáállás is, ugyanis az bizonyított, hogy ha bemennek a boltba az emberek, akkor, és onnan vásárolnak, akkor kevésbé viszik vissza. Tehát van egy ilyen statisztika, hogy ha a boltba vetted, akkor nem annyira fogod visszaküldeni vagy visszavinni. Tehát jó nekik, hogyha beterelik a boltba az embereket. Harmadrészt pedig, így nézzük ezt így nem Zara méretű cégnél, hanem kisebb webshopnál, a nagy cégek, az ilyen About You, ilyenek üzletek, de akár ez a mag, mert tök alap a vásárlónak, hogy ingyen akarja visszaküldeni. Ezzel lecsökken a fizetésnek a fájdalma, úgy érzi, hogy nincsen akkora rizikó a rendelésben. Akkor most mit csináljon egy kisebb üzlet, akinek ezeknek akiknek ez sokkal nagyobb költséget jelent, ő kérhet-e pénzt a visszaküldésért, vagy ezzel veszít vásárlókat, de hogy tudjuk ezt a saját üzletünkre fordítani?
Szerintem a kapitalista részét azt, mivel üzleti oldal vagyunk, ezért szerintem az egy jó stratégia, tehát, hogy be akarod terelni, mert akkor ott többet fognak költeni. Igen, most ez az, hogy túlfogyasztás, vagy nem, hát sajnos ebben a társadalomban élünk, nem is tudná fenntartani a Zara máshogy a bizniszmodelljét, mint így. Szerintem az igaz, hogy nem ad semmit, tehát hogy ezért cserébe tényleg kellene vagy valamit adnia, vagy amit mondta, hogy üzleti modellt váltania, de szerintem ez azért inkább övön aluli, mert például ilyen esetben, mint a Shine, ahol meg egyébként tehát inkább elköltesz akkor a Shine áruházban, ugye ez egy ilyen kínai oldal, ahol inkább ott tudod, hogy csak pár dollár, és igazából nem sokat veszesz rajta, max felrakod valahová, aztán megveszik, örülsz, ha nem, de igazából nincs nagy kockázat a pár ezer forintos ruhákban, miközben ugye egy Zara ruha azért sokkal drágább, és most egy picit ebben az esetben még körülményesebb is. Szerintem tényleg valami hiányzik itt legalább egy olyan, hogy akkor nem tudom mennyit megspóroltunk, akkor még a faültetésbe is azt mondanám, hogy vagy valami extrát beletenni. Az még egy jó ötlet lehet.
Igen. Illetve nekem azért érdekes, mert nyilván ezt adatokkal lehetne csak alátámasztani, hogy oké, hogy beterelik az embereket, viszont az meg kimutatott, bizonyított dolog, hogy online vásárlásnál az ingyenes kiszállítás után az ingyenes visszaküldés a második legerősebb ilyen befolyásoló erő, hogy valahonnan te vásárolsz-e vagy rendelsz-e. Tehát nem elhanyagolható ereje van annak egy webshopnál, hogy ingyenes a visszaküldés is.
Szerintem valami algoritmusos megoldás kéne, vagy olyan adsz a kezükbe, mint például amúgy az Orzé adott, de most egy nagyon érdekes, hogy az Orzé bevezetett egy olyat, hogy ugye az applikációba kiírja, hogy hány százalék az esélye, hogy jól lesz rád az a ruha. Vagy az van, hogy rákényszeríted, hogy nem tud új rendelni, vagy be kell jelölnie, hogy ez nem magamnak lesz ez a ruha, csak úgy tud rendelni, hogyha kiírja a rendszer, hogy 70%-ban ez a ruha jó lesz rám, mert az Orzéban volt egy ilyen, ami abszolút nagyon egyszerűen működött, csak a visszaküldések alapján csinált egy statisztikát, hogy na, ebben a méretben az emberek, nem tudom, 30%-a küldte csak vissza azt a ruhát mondjuk. De a legmegdöbbentőbb, hogy az Orzé, megképzeljétek el, hogy megszüntette a hazai online rendelést, már csak úgy tudsz, hogy bemész. Nagyon érdekes, hogy most az Zara így döntött, az Orzé megszüntette Magyarországon a webshop rendelését, miközben én többször voltam, vettem át így ruhákat, hát nem magamnak, hanem ugye a páromnak, de hogy én mindig azt láttam csak, hogy rengetegen rendeltek, és felmész az Orzé honlapjára, már azzal találkozol, hogy megszüntetik az online kiszállítást, meg a webshop rendelést 2022-ben. Hát a legnagyobb önalüli rugás szerintem, vagy ütés, önalüli ütés, igen, ebben az esetben, és hogy nem értem, hogy miért. Miközben még példaként is hoztam őket.
Igen. Nem tudom, hogyha most egy kis webshopotok lenne, akkor ti mit csinálnátok? Mert egyrészt, ahogy Donát is helyesen mondja, meg a saját viselkedésemben is látom, hogy ha ingyenes a visszaküldés, akkor sokkal magabiztosabban és sokkal bőkezűbben rendelek online. Viszont így lehet, hogy több rendelésetek lenne a kis webshopotokban. Viszont akkor meg lehet, hogy sokkal több is a visszaküldés, ami meg extra energia, erőforrás feldolgozni, akár kiesett pénz.
Szerintem igen, nehéz ez. Tehát szerintem ruha webshopot Magyarországon ennyi konkurenciával szerintem nehéz üzemeltetni. Én amit biztos, hogy csinálnék, hogy ezért kellene bevezetni valami VIP programot, tehát bevezetném azt, hogy amúgy fizetős, amennyiben már ötször rendeltél tőlünk, és látjuk, hogy te, nem tudom, kvalifikált, vagy valami scoringot beletenni. Mondjuk, hogyha látjuk, hogy visszaélő vagy, akkor kapsz mínuszpontot. Vagy nem mínusz, de valahogy inkább pontot szerezhetsz azért, hogyha te tudatosabban vásárolsz nálunk. Na, ez például egy talán jó koncepció. Mi a nevénél lehet? A Döbedi Shopnál lehet mindig így ilyen pontokat szerez mindenféle dolgokért, de úgy, hogy te amiatt mész feljebb a hűség programjukban, hogy te mit csináltál, most nem tudom pontosan egyébként mi, hogy működik náluk, vagyis hát tudtam, csak elfelejtettem, és na, ezt például én megcsinálnám egy webshopnál, tehát van saját webshopom, bevezetni egy hűségprogramot, és valamilyen scoringot alkalmazni, és amennyiben te tényleg nem küldöd vissza annyiszor, mondjuk azt mondanánk, hogy tudatos vásárló pont.
Tök jó.
Ez jó, nem?
Ez működne.
Csináljunk rá egy megoldást, és adjuk el. Ez egy startup, tudatos.
És senki, aki nem meghallgat ezt a podcastot, nem másolhatja le az ötletünket.
Ja, igen.
Ez dobozos hűségprogram.
Igen, 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 igen.
Egyébként van ilyen, hallottunk egy előadást is a hűségprogramokról az egyik.
Uh-huh, igen, 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 de talán ezt még nem csinálják. Egyébként pont a The Body Shop-ot hozták például.
Tényleg.
Ja, és akkor most eljövök?
Te jössz.
Na, és akkor jött az utolsó hír, ez egy chatbotos hír lesz, méghozzá Messenger, vagy hát a Facebook bevezetett, vagy visszavezette azt, hogy hát mondhatni bármennyi üzenetet küldhetünk 24 órán túl is, amennyiben a felhasználó ezt engedélyezi. Ugye ez úgy nézett ki eddig, hogy volt egy nagy korlátozás. Régebben volt a Messengernél egy vadnyugat egyébként, ilyen 2018-2019 környéken. Bárki, aki rákatintott a chatre, mondjuk a minden chatnek írt, akkor én annyi üzenetet küldtem, amennyit csak akartam, de tényleg, tehát imádtam, vadnyugat volt, ki is használtam, tehát nagyon jó volt. Tehát volt olyan, hogy kiküldtem egyszerre 4000 chat üzenetet, gondoljatok bele, 4000 chat üzenet, és 80%-a megnyitja mondjuk az üzenetet. Na most, ezt megszüntette néhány évvel a Facebook, mert hogy sokan értelemszerűen visszaéltek vele, ugye? Lehet, hogy én is köztük voltam, de nem azért óvatosan csináltam ezt, de értelemszerűen volt, aki visszajött vele, lekorlátozta, és például lett olyan, hogyha valaki írt cseten, akkor 24 órán belül küldhettél neki, egyébként bármennyi üzeneted, értelemszerűen nem küldtél neki 1 milliót. És ez nagyon jól működött, mert hogy visszaszorította a chat üzenetek számát, nem történt az embereket nem zaklatták annyira Messengeren, de ez viszont ugye az ilyeneknek, mint mi, nem volt jó. Na most azért a Messenger az egy dark socialnek mondható csatorna, tehát azért egy erős olyan, hogy egymásnak emberek küldözgetnek üzeneteket, és azt te is tudod irányítani, vagy akár te magad ugye a chatbe be tudod vonni az embereket, kattintgathatnak. Na most egy adat vezetett be, hogy a felhasználónak tudsz egy olyan kérést küldeni, amikor mondjuk rácsatlakozik a csetedre, hogy szia, vagy hát ezt ugye reklámozhatod is, hogy szia, szeretnél mondjuk heti szinten értesülni az akcióinkról? Vagy napi szinten, vagy havi szinten? Akkor ő be tudja jelölni, hogy havi, heti, vagy milyen rendszerességgel szeretné üzenetet kapni, és akkor maga a cseten belül, mi mondjuk ezt egy chatbot platformmal, mint a ManyChat, meg tudjuk oldani, és tudunk neki üzeneteket küldeni, tehát mondjuk ez úgy néz ki, hogyha most egy felhasználó a minden chatjére rácsatlakozik, még attól nem tudok küldeni neki üzenetet, vagyis 24 órán belül egyébként tudok, ahogy eddig is. Hogyha szeretnék még küldeni, akkor alapból, amikor küldök neki üzenetet, akkor meg kell adni ezt a lehetőséget, hogy ő válasszon, vagy megadhatom. Ha ő rákattint, akkor utána, mondjuk ha rákattintott, hogy heti egyszer, akkor a rendszer automatikusan felismeri, hogy akkor most heti egyszer kiküldtem az üzenetet azoknak, akik fel vannak iratkozva arra, hogy heti egyszer kérnek minden csetjétől értesítést, és ez új olyan értesítés egyébként, mint hogy most egy ismerősöd ír neked csete, hogy szia Eszter, mi újság, milyen a meló mindennél. Na most ugyanezt, tehát, hogy én küldök, és küldhetek linket, kupont, bármit igazából, ha ő feliratkozott, és persze ő leiratkozott minden egyes ilyen üzenet kiküldése után, ott van, hogy ő módosíthatja ezt, úgymond leiratkozhat erről az értesítésről. Na most ezt egyébként könnyű beállítani a ManyChat-ben, tegnap kipróbáltam, hogy mégis milyen, nem tudom, ilyen 10 perc alatt megismertem a rendszert, hogy milyen hamar lehet ezt megcsinálni. Szerintem nagy lehetőség van benne, tehát ki lehet ezt használni arra, hogy picit a hírlevelet kiváltsuk. Ugye egy hírlevélnél egy átlagos webshop esetében mondjuk, vagy egy vállalkozás esetében mondjuk a megnyitási arány ilyen 20%, vagy 15-20%. Most ezt fel tudod vinni, mert itt ebben az esetben kiküldesz egy ilyen chat üzenetet, az biztos, hogy 70-80% körül lesz a megnyitási arány, és a kattintások száma is sokkal több, mivel ez nagyon kicsit személyesebb. Na és akkor most ti mit gondoltok erről, hogy a Facebook ezt bevezette?
Igazából így a végével mindent elmondtál, amit én hozzá tudtam volna szólni. Ezt akartam mondani, hogy a hírlevélnek egyfajta chatre költöztetése ez, ugyanúgy rendszeresen érkezik, csak jobb a megnyitási arány, mert a chatem még szerintem nincs benne az emberekben az a rutin, mint az e-maileknél, hogy jön, gyűlik a postaládába, átgörgetem, kitörlöm. Úgyhogy itt ez még egy teljesen új terület. Szerintem ez elég jó, meg hasznos, meg működni fog. Az más kérdés, hogy eljut-e oda, mint az e-mail fiók, hogy mindenki egy csomó dologra igent mond, aztán azt látod, hogy húha, már a chaten is csak gyűlnek a nem megnyitott kuponok, meg ajánlatok, meg értesítők.
Szerintem talán azért nem lesz ez, mert azért nehéz egy ilyet megcsinálni. Tehát a chatbot szerintem nem olyan egyszerű, mint egy e-mail marketing szoftver, kicsit más, máshogy működik, meg más logika alapján, tehát hogy azért kell bele gondolkodni, tehát hogy én is, amikor tegnap így nekiültem, akkor így azon gondolkodtam, hogy oké, akkor most hogyan csináljam meg azt a modult, amit utána bárhová hozzá tudok majd csatlakoztatni, meg hogy hogyan csináljam mondjuk a welcome üzenetet, meg ilyesmi. Szerintem nem olyan egyszerű, illetve könnyen le tud iratkozni az ember, könnyebben, mint hírlevélről.
A hírlevél végén is ott van mindenhol, hogy leiratkozás.
Tudom, de itt inkább úgy fogalmazok, hogy jobban büntet a Facebook, mint,
ja.
mint ebben az esetben akár a hatóság, vagy ilyesmi. Tehát én látom azt, amikor kaptam egy büntetést a Facebooktól, hogy véletlen már valahogy rosszul üzenetet küldtem ki. Szerintem én magam félnék tőle, hogy elveszítem azt, amit felépítettem a Facebookon. Viszont a rendszer, mint mondjuk a ManyChat, az jó abban, hogy segít abban, hogy azért ez ne történjen meg. Szerintem itt a tudás egy keveseknek lesz jó, akik tudnak a chatbotról. Igen, chatbot képzés, ugye minden akadémia.
Hát épp akartam mondani, hogy szeretnél te is ezek közé tartozni, aki tudja, akkor irány a mindenakadémia.hu. Bocsánat, folytást. Igen, ez volt itt a reklámhelye.
Igen, hát ugye a Bence már a héten mondta, és mondom, úristen, visszatér a vadnyugat, és eszembe jutott, hogy milyen jó lenne rávinni az embereket, és emlékszel, Donát, de én szerintem mondd is el az embereknek, hogy az eseményen, a Minner hét eseményen, ugye kérdezgetted, mesélted, hogy te mit csinálsz a Minnernél, ugye, hogy a Minner instantokat, és mit reagáltak rá?
Hát, ja, amit meséltem. Igen. Ma, hogy volt, aki nem is tudta, hogy van ilyen, hogy minden instant.
Igen. Hogy igazából lehetőben, mert ugye mondták, hogy a Facebookról olvasnak sokszor, meg mindent, tehát hogy nehéz kialakítani azt, hogy ők felmenjenek, és szerintem ez a Mindennek egy 2022-es stratégiájába abszolút beleillik, hogy akkor chatbotra iratkoztassunk fel legalább 1000 embert, mondjuk, aki 1000 ember kap mondjuk heti kétszer üzenetet, az nagyon jó lenne, tehát az már egyébként jó, a hírlevél megmenjen mondjuk 20 000-ig, és akkor az segíti azt, hogy gyere és menjél fel a minner.hu-ra.
Igen, aki ebbe korán lép, az szerintem tud egy elég nagy és jó előnyt szerezni, de ehhez kell az, amit mondtál is, hogy sokkal jobban és interaktívabbra és érdekesebbre meg lehet csinálni, mint egy hírlevélrendszert, de mondjuk ehhez kell az is, hogy meg akarják, tehát hogy ne fussanak bele abba cégek, mondom akár főleg azt, hogy kis cégek, hogy Ctrl-C, Ctrl-V-zik a hírlevelüket.
Pont ezt akartam
mondani. És hogy nem lesz interakció, meg Igen. beszélgetés, meg semmi, tehát nem egy chatbotot csinálnak, hanem szó szerint ugyanazt, ami a hírlevélben van, kiküldik egy héten egyszer chatben is.
Igen, szerintem... vagy ugyanazt, amit mondjuk kiposztolnak, vagy ja, tehát, hogy akciót ilyesmi.
Szerintem jó lehet arra, amit ugye mindennél már többször csináltunk, a kvíz, hogyha például tudom azt, hogy csinálok 6 kvízt, és minden héten kiküldöm ezt az embereknek, az például tök jó lenne, és azért elég sok embert el lehet érni, tehát fel tudnánk iratkoztatni, látom, hogy chatbot mennyien használják a kvízünket, csak arra fel lehet több ezer embert, és egyébként a kvíz végén meg tök jó lehet terelgetni az embereket, és úgyis akar majd egy újabb kvízt kitölteni, meg akkor lehet azt mondani, hogy már a másodikra feliratkozott, akkor elküldenék az elsőt, tehát hogy ezek jól működhetnek. És akkor végig is értünk a híreken.
Igen, jó volt megint szerintem.
Igen.
Hát ma eléggé social témák voltak. Nem azt mondom, hogy ismét, mert azért volt más is, meg azért itt az asztrológiai vállalkozás ötletek, azok szerintem nagyon érdekesek voltak, meg remélem többen elgondolkodtok benne. Én azt mondom, hogy figyeljétek a minner.hu-n, ugye ez a chatbotos témában a napi 1%, van egy olyan cikk, meg a fő oldalon is látjátok, ez a napi 1%, hogyha beírod a keresőbe is akár, hogy napi, utána kihagy 1%, tehát szóköz, napi szóköz 1%, akkor megtaláld a nagy cikket, amiben ott vannak a... Van egy ilyen napi 1%-os challenge-em, hogy minden nap 30 percet foglalkozok azzal, hogy csiszolgatom, fejlesztem a minnert, és egyébként pont ebben benne volt ez a chatbotos is dolog, úgyhogy ezt érdemes még követned, meg persze ott vannak a korábbi hírszemlék. Hallgass meg, mert egyébként én azt gondolom, hogy mondjuk egy 2 hónapon belüli hírek ezekbe a hírszemlékbe abszolút aktuálisak, és érdemes meghallgatnod, tehát nem veszítesz vele, mert direkt olyan híreket dolgozunk fel, ami valamennyire aktualitás, de közben meg sokáig él maga az az info, amiről beszélünk. Úgyhogy sok sikert, hallgasd és olvasd tovább a mindent. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!